Böjte Csaba testvér elmélkedését hallhatják.
Kedves testvérek, ugye mondtam, hogy Szent Péter és Pál napja van, Marika nagyon szeretne róluk prédikálni. Hát könnyű róluk prédikálni. Három dolgot szeretnék elmondani velük kapcsolatosan. Mi, ami közös bennük, és bennünk mindannyiunkban. Hát legalábbis az első, biztos, hogy közös. Isten mindenkit megszólít, mindenkit hív. Kit erre, kit arra. Hát hogy szól Isten hozzánk? Hát ugye a mai evangéliumban hallottátok, hogy Péter, azt mondja Jézus, te vagy a magasságbelinek a fia, a felkent, Krisztus. Tehát Péter elismeri, sőt kimondja, hogy Jézus hát nem olyan ember, mint ők, hanem ő a mennyi atya gyermeke. És Jézus megdicséri Pétert. Azt mondja neki, hogy Péter, ezt nem magadtól, nem a test és a vér mondja veled, hanem az én mennyi atyám mondta általad. Boldog vagy. Nagy hirtelen boldog állhatja Jézus Szent Pétert, mert figyel a mennyei atya szavára, és megteszi azt, amit kimondja, azt, amit Isten a szívébe ír. Tehát igen, tehát valamikor rendkívüli módon szól Isten hozzánk. Ugye Saulhoz rendkívüli módon szólt hozzá. Megjelent, és megkérdezte, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Tudjuk jól, énnek idején ment damaszkuszi úton, hogy ideológiai, politikai alapokon gyilkosságokat szervezzen. Hát lehet, hogy nekünk ilyen jellegű módon nem szól hozzánk Isten, de úgy, mint Szent Péterhez, biztos, hogy szól. Nagyon érdekes, hogy voltam most Csinódon, és ott volt egy néni, nyugdíjas, kémia tanárnő volt. Hát, 9-es dioptrián szemén, és elmesélte, hogy tudta, hogy kápolnát építettek Szűzanya tiszteletére, de ő református volt, és arra gondolt, hogy érezte az indítás, hogy valamit kéne, de mit adjon ennek a templomnak, kápolnának, hogy hát olyan jó szándék, meg volt benne, nem volt ötlet. És azt mondja, hogy imádkozott, mondta a mi atyánkat, hogy a reformátusok rózsafüzért nem mondanak, meg ilyet, és egyszer csak megjelent neki a Szűzanya. Azt mondja, a kezibe volt egy nagy ilyen templomi oltári abroncs, hogy lebegtette. És azt mondta, azt mondja, jaj, szépen ki volt hímezve, és azt mondja, jaj, én pont egy ilyen oltárterítőre vágytam. És a néni sírva mondta el, hogy hát ő úgy érezte, hogy Mária tőle ezt kéri. És nekiállt, megvette az anyagot, és szépen kihímezte az egészen, gyönyörű. Utána még egy kisebbet is hímezett, úgy belejött. Azt mondja, addig ő nem hímzett. Református. És a boldogságos szüleje tiszteletére, hát 89 dioptriájával nekiállt, és hát ez szinte egy évig dolgozott azon a terítő. Miért? Mert úgy érezte, hogy megszólította őt valaki. És azt gondolom, hogy mindannyiunkhoz szól az Isten. Mindenkinek van egy telefonja, az, hogy bekapcsolja, hogy figyel-e rá, hogy le van-e az némítve, arról lehetne beszélni. De egész biztos, a Jóisten, mikor megszülettél, sütt, beszottyantott a zsebedbe, szívedbe egy adóvevő készüléket, lelkiismereted által szól hozzád az Úr. Az ég a földen, ott a lelkiismeretünkbe ér össze. És legkisebb dolgokba is, és a legnagyobb dolgokba is. Én azt gondolom, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő például megnősül, ott van egy lány, annyi lány van, mint a csuda, de aha, az egészen más, mint a többi. És elkezd venni virágot szed, és lopja a kertekből, és minden, maga is csodálkozik, hogy hol az eszem, de úgy érzi, hogy valami viszi. Valaki ezt kéri tőle, ezt a lány, nézd meg, szomorú, igaztald meg, vedd el feleségül. De ugyanígy, most miért van az, hogy valaki úgy gondolja, hogy például, mint Saul, hogy meg kell változtassa az egész életét? Mert Isten ezt kéri tőle. És én azt gondolom, ez a mi reményünk, hogy nem sötétbe bolyongó, botorkáló valakik vagyunk, hanem elcsendesedünk a lelkismeretünk által ott, ahol éppen vagyunk. Az életünknek abba a helyzetébe, ahol vagyunk, Isten megszólít bennünket. És bíztat, bátorít, kedvet ad valamihez, mástól félelmet, és szépen irányít. És azért nagyon fontos a lelki élet, hogy az ember esténként lefekszik, megvizsgálja a lelkismeretét, mit kérsz tőlem, Uram? Vezessél engemet. Fiatalokat is, felnőtteket is, mindenkit vezet. Én nem tudom megmondani például Marikának, vagy Nellinek, hogy mit tudom én most, ki ez menjen férhez. Hát most van egy barátja, az udvarol neki, hogy na, hogy mondjam, hogy most ha eljönne hozzá, és papbácsi megkérték a kezemet, most mit csinálja? Nem olyan kicsi a gyűrű, alig fér rá a kicsi ujjamra. Mondtam, hogy nem baj, na majd öntözöd, megnő az a gyűrű, lesz nagyobb is, nem? Tehát, hogy mondjam, én nem tudok helyette dönteni. De biztos, hogy Isten szól hozzánk. És biztos, hogy nem csak úgy szól hozzánk, hogy ő személyesen. Sokszor az események kapcsán is szól az Isten hozzánk. Lehetőség. Állj neki, és tedd meg. Valaki kér segítséget. Bizalommal. Hallgass Isten szavára. Tehát Szent Péter is, Szent Pál is nagyság onnan kezdődik, hogy igen, meghallották Isten szavát, és teljesítették. Na de mondhatjuk azt is, hogy de olyan kicsik vagyunk, és gyengék vagyunk, sokszor elfelejtsük, elindultunk, és mégse sikerül, és kudarcok vannak. Szent Péter és Szent Pálnak nagyság az, hogy nem dobják be a törülközőt. Ők is tévednek. Péter nagy csütörtök, nagy pinteken eléggé leszerepelt. Hiába mondta Jézus, hogy nem bántunk senkit, csak elé kapta a kardját, és nyisz, levágta egy katona fülét. Még oly félre kapta az a fejét. Jézus meggyógyította ezt az embert. Aztán utána még azt is letagadta, Jézust ismeri. Tehát ugye mind a mai ember ügyeskedett ott, rendezgette dolgait, nem jött össze. Azt írja a Szentírás, hogy harmadszor megszólalt a kakas, hogy sírva ment el. Az a nagy ember elsírta magát, mert nem volt a helyzet magaslatán. Nem ment oda, hogy Jézusnak segítse a keresztet hordozni. János oda mert menni. Hol volt vajon Péter? Nem tudjuk. De Saul se volt egyből, hogy mondjam, jó fiú. Hisz ott van, amikor Szent Istvánt kivégzik, és helyesli a tömeget. Ugye tudjátok, Szent István, hát ugye nem szabad beszélni, hát a Jézus Krisztusról. És Szent István bizony tanúságot tesz Krisztusról, és azt mondja, látom a megnyílt eget. A mi Urunk Jézus Krisztus ott ül az atyának jobbján. Kárunkodik, miket beszélt, most feszítettük meg keresztet, nem tudom miféle, és az emberek rárontanak, és megkövezik. Ez szörnyű dolog volt abban az időben, hogy le volt írva, hogy nagyobb követ, mint a hüvelykujjot nem szabadott használni. De az nem azért, hogy ne üsse meg, hanem azért, hogy sokáig fájjon. És akkor elkezd egy tömeg dobálni. És ott van köztük Szent, akkor még csak Saul volt. És ének idején utána elmegy, hogy gyilkosságokat kövessen el. Tehát, hogy mondjam, nincs a helyzet magaslatán. Pálfordulat. Szent Péterben is volt egy ilyen pálfordulat. Uram, mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek téged. Tehát ne essünk kétségbe, hogyha holt kapunk, nem? csapat valamikor, ez a Goldka. És akkor mit kell csinálni? Leülni és feladni a meccset, hogy többet nem is focizok? Hát, ilyen. Magyarországon voltam, és van egy lehet, hogy segítséget kapok itt egy nagyon híres kardvívó, törvívó. Olimpiai bajnok volt, aztán balesete volt, és tolószékbe került. És újból megtanult vívni, nem tud járni, de kezhez működik, és megint paraolimpiai bajnokságot nyert. Sőt, megválasztották őt a paravívók olimpiai bizottságának az elnökévé. Egy nagyszerű ember, nagyon jó előadást tartott, hallgattam én is örömmel, és a végén megkérdezte, hogy de őszintén, körülbelül, hogyha igazi karddal vívott volna, hányszor ölték volna meg? Az olyan, hogy körülbelül 10 milliószor. És gondoltam, na, azért a bőré sokat nem adnék. Na, de azt is elmondta, hogy ő bizony, hát ezek mind ilyen verseny, különféle szinten, gyerekkorában, tehát verseny, vívások voltak, azt, hogy körülbelül 30 milliószor ő is leszúrt az ellenfelét. Tehát értitek, hogy kudarc bennünk van. Kicsik vagyunk, gyengék vagyunk. Lehet a férjed, feleséged. Olyan szépen megfogadta az oltárban az örök hűséget, meg mindent, és akkor közben úgy tud ilyen horkolni, hogy bózasztó. Na. Bemondhatunk nagyobb rosszat is másikról. Tévedet. A mi Urunk Jézus Krisztustól azt tanultuk meg, hogy ő nála nem egyszeri dobásod van, hanem újrakezdhetsz, bűnbánatot tarthatsz, talpra állhatsz. Képzeljétek el, hogy volt egy papi gyűlés most, csak papbácsik voltak, az érsekatya szervezi ezeket a papi továbbképzőket, és egy olyan papbácsit hívott meg, aki hát a 90-es években bekerült egy olyan helyre, ahol bizony nehéz volt. Romákkal foglalkozott, szegény emberekkel, és elkezdett inni. És előre csak ritkán, de esténként egyedül volt, egy sört, aztán már egyebet is, minden, és annyira elzüllött, hogy püspök úr felfüggesztette. És hát hogy mondjam, rászóltak, hogy A-variáció, hogy felhagy a papi szolgálattal, B-variáció, elmegy az elvonókórára. Képzeljétek el, milyen szégyen. Jó, vagy több hónapra elment. És bizony, hát ott az orvosok megmondták, hogy mit kell csinálni, hogy kell viselkedni. És sikerült talpra állni. Most már több mint 10 éve nem iszik. És most meghívott az érsekatya, hogy ezt a tapasztalatát mondja el, ott szerre, körbe, mindannyiunknak. És körbe hordozt az egész Főegyház megyébe, és őszintén tanúságot tett erről a nehézségről, erről a botlásról, bűről, mondhatnám akár, hogy talpra állt, újrakezdett. És én azt gondolom, hogy igenis, lehet példakép ez az ember számunkra. Van egy ír férfi, aki a kikötőben dolgozott, és teljesen elzüllött, aztán nagy nehezen talpra állt, és rengeteg jót tett. Egyház szenté avatta. Tehát az ember hinnünk kell, hogy neked is, és mindenkinek van új lehetősége, és nem elég hinni, hanem élni is kell ezzel a lehetőséggel. Tegnap talán kapta egy nagyon rossz jegyet, tegnap talán valakivel nagyon összevesztem, de ne legyek makacs, ne keményítsem meg a szívemet. alázattal tudjak oda menni és bocsánatot kérni, és tudjak talpra állni, és tudjak hát újból elkezdeni edzeni. Ugye azt mondják, hogy egy sportoló, hogyha na, kikap a csapat, akkor mit kell csinálni? Egymás torkának esünk? Nem. Hát háromszor annyit fogunk edzeni, mint eddig. És a következő bajnokságon a kupa miért lesz? A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, az, hogy a hűség, a kitartás. Péter is, Pál is hűséges volt, mint halálig Jézus Krisztushoz. Olyan szép van az a történet. Sienkiewicz, lengyel író írja le, hogy Kovádis, vastag könyv, meg lehet a könyvtárban kapni, érdemes elolvasni. És arról szól, hogy elindul Rómába a keresztény üldözés. És Péter, hát szorul a kapca, jobbnak látja, hogy elindul. És ott hagyja maga mögött a híveit, meg mindent, és hát ő megy ki Róma falai közül. És azt írja, hát ez, ugye ez nincs benne a Szentírásban, de így tartsa a szent hagyomány, hogy szembe ment vele Jézus Krisztus. És megkérdezte Jézustól Péter, hogy Mester, hova mész? Kovádis Domine. És akkor azt mondta Jézus, hogy megyek Rómába, hogy a híveimet, akiket te elhagytál, újból halljak meg értük. Szent Péter elsírta magát, és visszament, hogy megerősítse az övéit, hitben, reményben, és tudjuk jól, hogy keresztre akarták feszíteni, és azt mondta, nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, hogy Krisztus halt meg. És akkor őt fejjel lefelé feszítették keresztre. Igen, én azt gondolom, hogy azhoz, amit Isten tőletek kér, tőlem, nem könnyű ragaszkodni, nem könnyű kitartani. De én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki, hogy mondjam, kivisz minket valamerre az erdő szélire, és mutat egy szép telket, na építsd fiam házat, na asszonykád belé minden, na ugye milyen szép, aztán jön 3 év múlva, és mutat egy más asszonykád, egy más domboldalos, az felejtsd el azt a másikat, van egy jobb ötletem. Én nem hiszem, hogy Istennek lennének ilyen jobb ötletei. Ő egyszer s mindenkorra mond valamit, és az úgy van. Én nem hiszem azt, hogy mit tudom, 83-ban úgy éreztem, hogy nekem pap kell, hogy legyek szerzetes, és azóta nem mondom, hogy nincs kísértés, vagy nehéz percek, meg gondok, mindenütt van. De én egy pillanatig nem gondolkoztam azon, hogy hát valami jobb ötleted lett volna-e Istenem. Ő egy szó, egy Isten. És ez ragaszkodni kell. Ki kell tartani hűségben, házasságban. De van egy döntésed, hogy azt mondod, hogy szeretnél leérettségizni. Hát akkor nem, ha úgy sikerül, ha jó, valami közben nem jön. Nem, te azt mondtad, hogy beiratkoztál, 12 évig jártál abba az iskolába, tessék ideadni ezt a diplomát. Hogy mit kell tudni érte? Hát ők elmondták, mit kell tudni? Na, azt meg kell tanulni. Pont. Tehát legyen bennünk ez a elhatározás, ez a Isten lehetetlen nem kér. Hogyha én akkor úgy éreztem, hogy nekem oda kell menjek, akkor ott a helyen. És ugyanígy. Mostan ugye sokszor azt látom, hogy hát az egyik másik kamasz nagyon komisz is tud lenni, meg minden. És hát egy-egy ilyen szülő, anya elkeseredik. És mindig ezt mondom, hogy Isten egy parancsot adott neked, hogy szeretett parancsát. Jó lenne, hogyha gyerekedből ez lenne, vagy az lenne, de a szeretett parancsát azt nem szabad elengedni. És bizony vannak olyanok, akik nagyon visszaélnek a mi szeretetünkkel, türelmünkkel, hűségünkkel, kitartásunkkal. Én azt gondolom, ilyenkor is az ember tegyen meg mindent, hogy rábízott feladatot teljesítse. Milyen szép ottan Krisztus a kereszten, utolsó szava, mi az? Beteljesedett. Atyám, amit rám bíztál, bingo, ki van pipálva, el van végezve. Hát igen, Szent Péter és Szent Pált lehet csodálni, de sokkal jobb lenne követni. Tehát figyeljünk Isten szavára. Ha elessünk, ha tévedünk, tartsunk bűnbánatot, pálforduló, újrakezdés, újratervezés. És a harmadik, ne engedjük el soha Jézus Krisztus kezét. Vezet. Van, amikor rázós utakon vezet. Van egy szép történet, és ezzel be is fejezem. Azt lehet látni, hogy egy embernek megmutatja Jóisten az élete útját. És azt látja, hogy az ő lábnyoma mellett mindenütt ott van egy másik lábnyom is. És meg is kérdezi, Uram, hát ki volt vele? Mert ahogy emlékszem, egyedül jártam. És azt mondja az Úr, hát én voltam veled, fiam, mindig veled vagyok. Jé, örvendezik, aztán nézi jobban, és azt látja, hogy ott a nagy szakadék volt, meg ott az a mocsaras, veszélyes terület, hoppá, ott csak egy lábnyom van. De mester, hát amikor olyan nehéz helyzetben voltam, akkor elhagytál? Szóval, fiam, nem elhagytalak, ölbe vettelek. És úgy vittelek téged.